Az első pesti egyetemi rádió Brazil Magyarok podcastjának következő epizódjában a Vágatlan Verzió filmes podcast tagjai ajánlanak filmeket. Ádám, Ákos és Alex olyan magyar alkotásokat választott, amelyek számukra a magyarsággal és a magyar identitással kapcsolódnak össze. A műsor a Budapesti Magyar Nagykövetség támogatásával készült.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vágatlan Verzió. Köszöntöm a mikrofonok mögött műsorvezető társaimat, Ádámot.
Sziasztok.
Alexet.
Sziasztok.
Én pedig Ákos volnék. Először is nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy ezen a platformon van lehetőségünk megszólalni. Mi már évek óta készítünk tematikus filmelemző podcast adásokat Vágatlan Verzió néven, de a filmeken túl foglalkozunk még könyvekkel és különböző hétköznapi jelenségek elemzésével is. Azt hiszem, azt bátran állíthatom mindhármunk nevében, hogy mindannyiunknak szívügye a kultúra, és emiatt örülünk annak, hogy magyar filmekről beszélhetünk most nektek. Én ismertetném röviden az adás menetét, először arra kérnélek titeket, hogy mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy számotokra mit jelent a magyarsághoz fűződő viszony, és ezt követően fogunk beszélni arról, hogy hogyan viszonyulunk a magyar filmekhez. Fogunk mondani lehet, hogy több alkotást is, de fejenként egy-egy filmet így piros filctollal aláhúzva ajánlunk majd nektek. Úgyhogy először mutatkozzatok be, és meséljetek a magyarságról.
Sziasztok, én Alex vagyok, én jelenleg kognitív pszichológiával foglalkozom, és ezt kutatom, és igazából ez szerintem meghatározza azt is, hogy én mondjuk filmeket hogy elemzek, meg értékelek, vagy így jelenségekről hogy szoktam beszélni, szóval, hogy próbálom ilyen nagyon elemeire lebontani, és megtalálni az ilyen, hát ilyen bázisát a dolgoknak, vagy az alap összefüggéseit, és hogy az volt a kérdés, hogy a magyarsághoz, hogy
aha, igen.
Ez nehéz, mert szerintem abból adódóan is, hogy ilyen nagyon tudományos beállítottságú vagyok, én viszonylag elhanyagolom szerintem ezeket a lelkemnek, ezeket a nagyon szentimentális vonulatait, vagy így az identitás kérdésben ezeket a, hát inkább ilyen nagyobb ívűek, vagy nem ennyire analitikusak így a világban. És úgyhogy azt érzem, hogy én egy kicsit így a magyarságommal kapcsolatban nem szoktam így a hétköznapokban ezt nagyon hangsúlyozni. De ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, mert hogy ez a kultúrközeg az, amiben élek, ez határozza meg a gondolkodásomat, ezt a nyelvet használom, a nyelvhasználatom meghatározza, hogy hogyan gondolkodom, tehát egy egyszerűen megkerülhetetlen számomra az, hogy én magyar vagyok. Egyébként ez egy nagyon friss élmény. Én nagyjából egy hónapja látogattam el Ópusztaszerre megnézni a feszti körképet, és akkor volt egy ilyen nagy spirituális megélésem, hogy így, hogy ez igen, hogy ennek így van, tehát valamit megszólított bennem is, hogy ennek így van szerepe, vagy hogy így sokszor az ember ilyen cinikusan vagy szkeptikusan áll ahhoz, hogy így érted levezetni valamit az országod nevéből, vagy identitásából, vagy hogy milyen országba születtél, vagy a földrajzi helyedből. De akkor így megéreztem azt, hogy így, nem tudom, volt egy ilyen kisfilm ott a feszti körkép előtt, hogy így ez az a pont, ahol őseink megkötötték az első szerződést, és Árpád benfoglalta a törvényeit az országnak, és hogy szerét vette az országnak, hogy ebből jön az ópusztaszer. És így azt éreztem, hogy most egy olyan talajon vagyok, ahol itt ilyen, ahogy valószínűsítetően ilyen legendás dolgok történtek, és valahogy ennek az egésznek megérintett a szelleme. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként fontos néha így ezzel is szembesülni, és hogy ugyanúgy, hogy mondjuk az emberek így eljárnak múzeumban megnézni műalkotásokat, vagy eljárunk moziba megnézni filmeket, ugyanúgy szerintem érdemes néha így a nemzeti tudatunkat ápolni azáltal, hogy meglátogatunk olyan pontokat, ami a nemzetiségünk és a nagy kultúrkérdéseinkről tanúskodik. És hogy talán én ennyit tudnék előjáróban elmondani a magyarságról.
Volt, azt szerintem amúgy nagyon szépen egybefoglaltad.
Igen.
Akkor én is bemutatkoznék. Sziasztok, én Ádám vagyok, jogász végzettségű. Itt a podcastben általában próbálom a pszichológus ellenpontot képviselni, de úgy, hogy már úgy érzem, hogy szinte már átfertőzöttem itt az Ákos és Alex gondolkodása által, szóval így rengeteg ilyen pszichológiai gondolatom is már van, már szinte befogadtak az ő közegükben, de alapvetően, hát igen, jogász végzettségű vagyok, és amúgy most fog nekelni a történelem szaknak is, úgyhogy szerintem egy kicsit majd a magyar történelembe is jobban el tudok mélyülni, és szerintem ugye sok mindenben meghatározza az én identitásomat is, meg a viszonyomat is a magyarságomhoz, mert én általában két dologból szoktam levezetni az én magyarság tudatomat. Az egyik az a magyar kultúra. Szóval a magyar kultúrával kapcsolatban Úgy érzem, hogy egy nagyon szerves részem a magyar kultúra, és nagyon szeretem a magyar irodalmat, a magyar filmet, a magyar nyelvet, és ráadásul ezt az egész gondolkodásmódot még a sajátos kicsinyességeivel is, amiről lehet, hogy majd itt fogunk beszélgetni, mondjuk a magyaroknak a ravassághoz, meg a trükközéshez való viszonyáról, de hogy valahogy mégis ez határozza meg, hogy kik vagyunk mi, és hogyha egy másik magyarral találkozunk a nagyvilágban, akkor tudunk ezekhez a közös pontokhoz így csatlakozni, és ez szerintem egy nagyon jó érzés, és engem ez így le tud nyűgözni. A másik az a magyar történelem. Tehát, hogy a történelemből is lehet vezetni a magyarságot, és szerintem annak is megvannak az ilyen fontos mozzanatait, amiről itt mondjuk Alex is beszélt, hogy Árpád, itt a vérszerződés, meg így, hogy ott állhatott ezen a szentséges helyen. Én ugyanezt éreztem szerintem, amikor hát a parlamentbe mentem vára, hogy nem azt gondolom, hogy a parlament a legnagyobb szentséges hely, de hogy mivel ott vannak a koronázási ékszerek, azért, hogyha az ember szerintem meglátja a Szent Koronát, akkor én számomra úgy érzem, hogy így 1000 év történelme így valahogy egyetlen egy ilyen kultikus tárgyban is így összpontosulni tud, és hogy én azok közé tartozok, akik látnak benne valami nemzeti romantikát, hogy ferde a kereszt a korona tetején. Valahogy így ez a keserédes magyarság úgy engem is át tud itatni, úgyhogy nagyon röviden szerintem én ebben tudnám megmagyarázni, hogy szeretem ezt az ambivalenséget a magyarsággal kapcsolatban, és nagyon lenyűgöz a magyar kultúra, és nagyon értékesnek tartom.
Akkor én folytatom a sort, én Ákos vagyok, és én vagyok a második pszichológus, hogy így a pszichológus túlsúlyt tudjuk hozni a csapatban. Én gyerekpszichológiával foglalkozom, és így abban is dolgozom, és talán nekem is van egy ilyen jellegű kötődésem így a magyarsághoz. Elsőként én is így a kultúrát emelném ki, és azon belül is a nyelvet, ami nekem így kifejezetten fontos. Én azon gondolkodtam, hogy ha lenne, nem tudom, egy ilyen vonatút, ahova így el kellene vinni valamit, ami így az ilyen magyar identitásomat így szimbolizálja, akkor valószínűleg egy ilyen verses kötetet vinnék el. Én kifejezetten szeretem így magát a lírát is, de hogy mondjuk így Vörös Sándor, szerintem ez így nagyon így eszenciálisan tudja hozni azt, ami így a magyar nyelvben benne van, és ahogy Alex utalt már rá, ez azért szorosan összefügg a magyar gondolkodással is, amiről majd még fogunk beszélni, illetve nekem mostanában kezdett el megjelenni egy ilyen nagyon erős kötődésem így a tájhoz, különösen így azokhoz a tájakhoz, ahol így felnőttem, egy ilyen egészen fura, nem is tudom, milyen hangulata van ezeket így újrajárni, és én azt gondolom, hogy egy olyan filmet szeretnénk majd ajánlani, ami kifejezetten ilyen generációs, felnövés központú, mert szerintem ebben is van egy ilyen egészen furcsa, nem tudom, romantika, vagy ilyen varázs, hogy nagyon sokan felnőttek így ugyanazon a területen, és kb. Mindenki megküzdött ugyanazokkal a problémákkal, amikor felnőtt, legyen ez akár az elvágyódás, menni, maradni, és egyéb kérdéskörök, és nagyon izgalmas, hogy ki hogyan viszonyul ezekhez, és hogy van valami, ami így összeköt minket, így akár fizikailag így a tájban, vagy akár így a, hát ilyen mentálisan a nyelvben. És mennyire néztek magyar filmeket?
Én amúgy szerintem egész sokat láttam ahhoz képest, mint amit így első blikre így gondolnék így a magyar filmekről. Valamiért így találkoztam velük, így miközben felnőttem, így egyfolytában mentek a tévében, és így szerintem egész sokat láttam az átlag magyarhoz képest, és így mindig azon gondolkodom, hogy úristen, hát mennyi ilyen klasszikus darabot nem láttam, de így pont múltkor vettem így sorjára, hogy miket érdemes így megnézni a magyar filmekből, és úgy szerintem viszonylag alacsony az a szám, milyen tényleg ilyen nagy kultikus darab, és én így nem láttam. Szóval én valahol így tudnám belőni, hogy az átlagnál többet, de nem az összeset.
Én is láttam, nekem is vannak élményeim, talán főleg tévéből, meg ilyen helyekről. Az biztos, hogy a Tanút, az egyértelmű. Úgy érzem, hogy ha egy magyar film van, amit így mindenki látott, valamilyen úton, módon az a Tanú, és hogy ezek mehet ilyen alapfilmeket...
Az ilyen Hippolyta lakály, meseautó...
Igen, ezek megvannak. De ezekből is, mondjuk a meseautóban szerintem én csak részleteket láttam például. Ami viszont tudom, és akkor itt most rácsatlakoznék az Ádám által említett ambivalenciára, hogy ugye a saját országgal kapcsolatban van egy ilyen ambivalencia, és hogy ez szerintem a saját filmezéssel kapcsolatban is megvan, hogy itthon aztán nem véletlen, hogy így mondjuk persze ezeket az óriás klasszikusokat mondjuk így a 50 évvel ezelőttről, de ami a fő diszkuszió már szerintem lassan 10 éve, hogy mennyire rosszak a trash magyar filmek, és hogy szerintem, hogyha így beírja az ember a YouTube-ba, hogy magyar film kritika, akkor biztos vagyok benne, hogy a dancsoálom.net, meg ezek jönnek ki, az ilyen IMDb legrosszabb filmje is volt az álom.net, itthon forgatták.
Meg a Kisfuk például.
Kisfuk, meg ezek, tehát hogy igen, hogy van egy ilyen...
Igen, ez azért a magyar filmezésnek egy mélypontja volt, és egészen abszolút. Csodálatos, hogy utána hirtelen semmiből előtörve két Oscar, meg egy Oscar jelölés. Szóval igen. Így azért az valami elképesztően nagy ilyen feltámadás volt. Tehát jó, volt honnan feljönni, de hogy ahova eljutottunk, az valami egészen...
Igen, és hogy erre akarok is utalni, hogy így van egy ilyen korszak, amikor a trash van, és én abból is láttam így azért többet, de hogy most volt egy ilyen nagy felívelés, és hogy szerintem most már átfordult a közgondolkodás, tehát most éljük azt, hogy így az emberek, hogyha Facebook kommentet olvasunk itt magyar fórumokon, akkor azért az van már, hogy így, hát hogy így a magyar film most már újra jó, és hogy így, na nehogy megint visszaessünk arra a színvonalra, ahol voltunk, és hogy igen, szerintem az utóbbi idők moziai azért elég erősek voltak.
Igen, nekem is, én azért nevettem, amikor mondta Ádám, hogy ahhoz képest, hogy hogyan gondolkodtam, vagy hogyan volt a magyar filmmel, hogy nekem van egy olyan korszakom, hogy az egy ilyen teljesen elterjedt álláspont volt, hogy ahhoz képest, hogy a film magyar, nem rossz. Tehát, hogy ez az ilyen trash korszak, amikor jött...
Ez még mai napig benne van, nem a közgondolkodásban, hogy ugye azért azt mondjuk, hogy ez a magyar filmhez képest azért nem rossz. Szerintem amúgy ez még nem tudott eltűnni.
Szerintem én mostanában már nem annyira.
Igen, pont a jelölések, ugye csak hogy még arra gondoltam, hogy ugye volt a Saul fia, ugye az Oscar, aztán a Mindenki kapott még, és mi volt a jelölés?
A testről és lélekről, az ott volt, benn volt már
jaj,
a szűk
tényleg,
körbe.
Tényleg. Igen.
Ez nagyon is jó film.
Igen.
Abszolút. Szóval én arra gondolok, hogy ez valóban így elkezdte így felrepeszteni, illetve nekem azt hiszem, hogy a Viszkis volt ilyen élmény, ahol már így úgy nyilatkoztak így a kritikusok, hogy ez a film egy jó akciófilm, de nem úgy jó akciófilm, hogy így magyar keretek között, hanem ez így kimondható, és hogy lehet, hogy még azért így megvannak ennek a maradványai, mármint hogy ahhoz képest, hogy magyar egy jó film, de szerintem kezdünk visszajönni, ami mindenképp egy ilyen pozitív dolog. Én azt hiszem, hogy én ilyen átlagos mennyiséget láttam, viszont az kicsit ilyen negatív, hogy én főleg a trash érából táplálkoztam még, mert szerintem nekünk pont a felnövésünk, vagy az ilyen filmszocializációnk az így abba esett, amikor így a Csányi Sándornak voltak ezek a romkomjai, gyakorlatilag minden évben kettő, és azokat azért nehéz volt úgy felvenni,
csak
hogy
szex ez... és más semmi.
Szoknya és egy
szoknya, madrág. Egy bolond százat csinál, tehát ezekre nehéz azt mondani, hogy így ajánlanám.
Igen,
őket.
De hogy amúgy ez is szép, hogy így az átlag színvonal is amúgy mennyit emelkedett, szóval így, hogyha most azt mondom neked, hogy a Liza és Róka Tündér, ami egy ilyen, hát egy ilyen átlagos film, jópofáskodó, romantikus, az is hát eszméletlen jó ahhoz képest, amik itt voltak.
Abszolút.
Szóval így átlag színvonalban is nagyon-nagyon nagy emelkedés történt, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát szerintem rá is térhetnénk arra, ami talán ennek a beszélgetésnek a fókusza lenne, hogy így, hogy milyen filmet ajánlanátok a magyarságról, mit gondoltok a magyarságról ennek a filmnek a kapcsán, és mik az érzéseitek ezzel kapcsolatban.
Igen, én szívesen kezdem, nekem két film jutott eszembe, és mindkettő nagyon szervesen összekapcsolódik. Én végül, amelyiket választottam, az a Megáll az idő című film, amelyet Gotár Péter rendezett, és a forgatókönyvet Bereményi Géza írta, és ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert hogyha még valakinek így ajánlom kellene valamit, ami szerintem ilyen ízig-vérig magyar, ez a Cseh Tamás Bereményi duó és az ő dalaik, szerintem azt mindenképpen érdemes hallgatni, YouTube-on is többféle verzióban elérhetőek, akár koncertfelvételek is. Szóval a Megáll az idő, itt tulajdonképpen 56-ban vesszük fel a fonalat, tehát ez így a történetnek a kiinduló pontja, ahol az apa mondja, hogy jó, akkor én elmegyek, és diszidálni készül, és viszi a két gyerekét is, ki akkor még ilyen egészen fiatalok, és ők így kb. Az utolsó pontban visszafordulnak, és az ott maradó édesanyja szoknyája mögé futnak. Szerintem egyébként még inkább az anyához való ragaszkodásból, mint sem nyilván az ilyen hazaszeretetnek a megvillantásából, és ott hangzik el az a mondat, ami ilyen ikonikussá vált, hogy jó, hát akkor itt fogunk élni, és akkor így az édesanyja ott marad a két gyerekkel, és ugrunk egyet az időben, és a magyar 60-as években járunk, ami tök izgalmas, hogy ide az 56-os forradalom és a 68-as évnek így kb. Így a felező pontján, és láthatjuk ezt a két fiút, aki próbál érvényesülni a 60-as évek Magyarországán, az egyik így próbál lázadni, de ez a lázadás teljesen értelmetlen, és ez nagyon izgalmas, hogy a kamaszkor lázadása, meg a rendszer elleni lázadás az így valahogy így összekapcsolódik, a másik pedig szeretne orvosi egyetemre menni, de mivel az édesapja diszidált, ezért ez igen komoly nehézségekbe ütközik, és hogy... Így maga az, ami nekem így nagyon-nagyon erős ebben, ez az ilyen folyamatos küzdés, próbálkozás, ami látszólag teljesen értelmetlennek tűnik, de hogy valahogy mégis újra folytatni kell, és újra csinálni kell, és hogy valahogy, hát így a filmnek tulajdonképpen van egy olyan vetülete is, hogy sorozatos kudarcok után a gyerekek megkötik azokat a kompromisszumokat, amiket a szüleik is megkötettek, tehát hogy ez a generáció sem váltotta meg a világot, de mégis nagyon, nagyon szép látni azt, ezeket a próbálkozásokat. Tehát hogy én azt hiszem, hogy szintén ez az ambivalencia, hogy így az erő, a bátorság, a lázadás, és hogy az ennek való ilyen elfolytás, ez az ilyen, tehát amiben van ez a...
Analógiát érzel a magyar történelemmel?
Igen. Tehát mintha folyton ez az ilyen banket hangulat lenne, hogy valami ilyen keserédes vég, hogy valami dicsőnek az ilyen elmúlása, és hogy akkor most így mit kezdjünk magunkkal. És a másik film, amit még ide akartam hozni, az a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, és azért érdekes ez, mert mindkét film ilyen... generációs, nem nemzedéki közérzett film, ez az ilyen kategóriájú.
Nagyon csodálatos felfogalmazása.
Igen, és hogy ez ilyen a 60-as években ugye a Megáll az idő, ilyen a 80-as években a Moszkva tér című film, és ilyen a mi generációnkat bemutató Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Tehát, hogyha ezt a hármat így összehasonlítjuk, nagyon izgalmas meglátni azt, hogy az elvágyódás mindháromban megvan, diszidálni, külföldre menni, maradni itt érvényesülni, aki itt marad, annak bűntudata van, aki elmegy, annak bűntudata van. Szóval majd nagyon sok érdekes témát mozgatnak ezek a filmek, de én azt hiszem, hogy így a Megáll az időt emelném ki. Itt talán a... hát így az ilyen nagyon erős történelmi kontextus miatt, mert nyilván a mi hétköznapjaink is nagyon színesek és izgalmasak, de ez itt a 60-as évek Magyarországán sokkal nagyobb volt a tét egy-egy dolog mögött.
Igen, szerintem úgy ez egy szép ajánlás, és tényleg azok a konfliktusok, amiket így felhoztál, azért az utóbbi, hát legalábbis a rendszerváltás volt eltelt időt alapvetően meghatározzák. Tehát, hogy amikor megnyíltak a határok, és az elvágyódás egy realitássá vált, és sokan meg is élték, és hogy azoknak az embereknek milyen nehéz megélni a magyarságukat, és hogy sokszor hát itthonról hogyan gondolnak ezekre az emberekre, az egy nagyon szomorú nemzet tudatot és nagyon szomorú nemzet szemléletet is takarít. Próbálok arra utalni, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy itthonról, akik így távoztak különböző okok miatt, akár azért, mert külföldön jobb lehetőséget kaptak, vagy nem tudom, adott esetben mérgezte őket a hazai közeg, azokat lehazárulózzák, meg idegennek tartják, és így, mint akik megrabolták a magyarságot, és ez szerintem egy nagyon szomorú látképe annak, ahogy így a magyarsághoz így viszonyulunk így kollektíve, és szerintem ez egy probléma, hogy nem tudunk elég befogadóak lenni, és hogy például, de ez ugyanígy van nem csak azokkal, akik nyugatra távoztak, hanem akiket a mondjuk a trianoni békediktátum szakított el az országtól, hogy így mondjuk az erdélyeket hajlamosak itt Magyarországon lerománozni, ott meg hazátlannak tekinteni, szóval így nagyon, nagyon fura és ambivalens a magyaroknak a magyarsághoz való viszony, meg a magyaroknak a magyarokhoz való viszonya is, úgyhogy én csak reménykedni tudom, hogy ez így változni fog egy pozitív irányba. De én szerintem akkor itt most átcsatolnék, és így elmondanám, hogy nekem mi az a film, amit ajánlanék, ami pontosabban nem is egy film, hanem egy sorozat, ez pedig a Janklovics Marcel, aki hát sajnos tavaly elhunyt, és egy igazán legendás ilyen hát animációs filmkészítő és rendező. Neki van egy 1986-os sorozata, egy animációs sorozata, ez a Mondák a magyar történelemből címet viseli, hát ő rendezte és ő írta a forgatókönyvet. Nekem ez gyerekkoromnak az egyik legmeghatározóbb ilyen magyarsággal kapcsolatos élménye. Egészen az Emese Álmától bemutatja a magyar történelmet és mondavilágot a Hunyadi Mátyásnak a megkoronázásáig. Tehát egy óriási korszakot ölel fel, kiemelve a korszak legfontosabb mondáit, de úgy vegyítve a magyar történelemmel, és úgy érzem, hogy mind vizuálisan, mind történetmesélésben valami egészen egyedit tud mutatni minden magyar ember számára, és valahol közel visz ahhoz, hogy honnan ered a magyar népléleknek ezek a jellegzetességei. Tehát a búvárkund, az ügyeskedés és a ravasság már ott megjelenik, vagy a lehelkürtje, ez a folyamatos ellenállás a nyugat felé, de közben van egy ilyen ambivalens viszonyunk is, hogy közben a nyugathoz akarunk tartozni. Szóval így úgy gondolom, hogy minden, hogyha végigveszik az összes mondát, akkor így nagyon jó képet kaphatunk arról, hogy milyen struktúrákból épül fel a magyar köztudat, és ez szerintem egészen lenyűgöző. Szerintem az is csodálatos, hogy Emese Álmától, a magyarság születésétől pont addig a Mátyás királyig jutunk el, amire még mindenki úgy tud visszatekinteni, még a történelmi emlékezet úgy tud visszatekinteni, hogy a magyarság utolsó büszke és becsületes pillanata, hiszen Mohácsi vésztől egészen napjainkig mindenki azt érzi, hogy egy ilyen zuhanó repülésben van a magyarság, és az utolsó dicső korszaknak szerintem így a kollektív tudat ezt a Mátyás korszakot tartja, és szerintem nagyon szép és szimbolikus, hogy így itt ér véget a történet, és hogy így konkrétan egy olyan beszéddel, hogy így a Szilágyi, aki a Mátyásnak a rokona volt, és mint kormányzó irányította akkor az országot, egy olyan beszédet mond, hogy most eljön az a pillanat, hogy mi, magyarok, saját magunk közül választhatunk magunknak uralkodót, ahogy tették a csehek és a körülöttünk lévő országokban lévő uralkodók. Ők is saját házukból választottak uralkodókat, és most ezt nekünk is meg kell lépnünk, és hogy ez abban a közegben 1986-ban jelenik meg, amikor már valahogy egy kicsit benne van a levegőben az, hogy nekünk most lehetőségünk van újra a kezünkbe venni az ország sorsát, és így lehet, hogy vissza fogjuk kapni. Még nem tudjuk, még itt vannak az oroszok, még nem történt meg a rendszerváltás, de hogy a levegőben már úgy lehet érezni, hogy lesz egy új esély, és egy nagyon régóta nem kínálkozó esély, hogy egy új országot alkossunk. És az, hogy mennyire sikerült ez az elmúlt 30 évben élni, azt mindenki ítélje meg maga, de hogy ez egy történelmi lehetőség, ami nagyon régóta nem adatott meg ennek az országnak, és szerintem ezzel illene élnünk.
Ez nagyon, nagyon, nagyon tiszteletre méltó ajánlás volt, nagyon szép volt, és egyébként tényleg csak alá szeretném húzni, főleg azt a részét, hogy mondtad, hogy ez a Mátyás királyig tart, ami a Mohácsi vész előtti utolsó ilyen szíves emlékezetünk, és hogy igazából ez nagyon fontos látni így a magyar emberek, ahogy visszatekintenek a történetükre, ahogy a himnuszumban is van Balsors, akit régen tép. Az a helyzet, hogy így gondolunk magunkra, hogy egy ilyen nagyon balsorsú, nagyon rossz választásokba bele menő, nagyon rosszul döntő népcsoport vagyunk, és hogy az, ami ma van, én most inkább anélkül, hogy politikailag bármit is mondanék, inkább a politikai apátiára szeretnék célozni, ami szerintem egy általános jelenség oldaltól függetlenül. Ez az apátia szerintem abból áll, hogy van egy ilyen tanult tehetetlenségünk, és szerintem nagyon fontos lenne visszaemlékeznünk a dicső korszakokra. Szóval alá szeretném húzni, amit mondtál, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy így a történelembe ezt is tekintsük.
Még lehet, hogy ilyen technikai kérdést szúrnék be, hogy ez egy sorozat, mert én nem láttam ezt egyébként, nekem kimaradt ez a gyerekkoromból, és hogy ez egy ilyen 20 perces epizódokat kell elképzelni.
Igen, ilyen 15-20 perces, egy több, hát ilyen epizód jellegű, tehát mondom, van az MSA Álmát bemutató, a honfoglalást bemutató, a Lehel Kürtjét bemutató történet, a Búvárkundot, akkor egy ilyen bizánci sztori van, a Botondal, aki legyőzi az óriás görögöt. Szóval így a Hunyadi Mátyásról ugye a végén, meg a Hunyadi Jánosnak a történetét is bemutat. Tehát, hogy nagyon sok, tehát így végigmegyünk a történelem ezen korszakán, és mindenhonnan egy ilyen mondával vegyes történelmi történetet hozunk elő.
Ez tök jó. És én most néztem, hogy ez egyébként elérhető így nagyon-nagyon egyszerűen.
Igen, YouTube-on is fönn van egy rengeteg rész, szerintem nagyon könnyen pár kattintással elérhető mindenki.
Sőt, még angol felirat is van, szóval lehet így együtt nézni bárkivel.
Igen.
Ez szuper. És akkor én is elmondanám, végül én is két filmet fogok ajánlani. Az első egy animációs film, ahogy már említettem, és ez a Vuk, amit 1981-ben mutattak be, és ennek a játékfilmnek Dragai Attila a rendezője, és ez a Fekete István azonos című meséjéből, vagy regényéből eredeztethető. Én itt nem szeretnék nagyon belevenni, ez egy nagyon ilyen, úgymond egy archetipikus történet, egy kis rókáról szól, aki igazából hát először a nagybácsikájával, Karakkal járja az erdőt, azonban miután Karakot a sima bőrűek, vagyis az emberek hát elejtik, ezután egyedül kell megpróbálni a helytállni így az erdő és a nagyvilág veszélyei között, és hogy szerintem ez egy ilyen nagyon, hát én most onnan csatlakoznék rá először, hogy ez a balsorsú nemzet, aki ilyen nagyon elveszettnek érezheti magát. A Vukrak van egy ilyen nagyon híres, itthon nagyon sokat idézik, ez a éhes vagyok, kicsi vagyok, és nagyon fázom, és hogy szerintem ez a magyar identitásban így nagyon-nagyon benne van. Ugyanakkor valahol két arcú ez a metafora, mert hogy a Vuk az egy róka, és hogy a rókák ugye ellopkodnak a sima bőrektől, és hát a rókaságban benne van ez a trükkmester archetípus, ami szerintem nagyon jellemző a magyar gondolkodásra, a magyar virtusra, és arra, hogyan a magyarok állnak hozzá így a dolgok intézéséhez, vagyis ez a szeretjük ilyen okosba megoldani a dolgokat, ez mindig azt jelenti, hogy így valami kerülő úton valahogyan, úgyhogy
mindig a kiskapun bemenni.
A kiskapun, igen, és hát ez ilyen szempontból egy ilyen archetipikus kép ennek ez a róka karakter. És a másik pedig a film, amit ajánlanik, egészen sokáig azt gondoltam, hogy a viszkis filmet fogom ajánlani, de most jött a felismerés egyébként, tehát ez egy ilyen nagyon hirtelen megvilágosodás, hogy a Nimrod Antal korábban rendezett filmje, a 2003-as Control, az az én egyik kedvenc magyar filmem volt, amikor még gimnazista voltam. Én azt nagyon sokszor láttam, és az a helyzet, hogy szerintem ez a film nagyon jól bemutatja így a budapesti identitást, de nem is csak az identitást, hanem főleg ezt az életérzést, amikor lemész a metróba, és ahogyan ott így ezek a nagyon komoly arcú, nagyon ritkán mosolygó emberek, akik nem is törődnek a másikkal, akkor a másik intézmény az ellenőrök, tehát ugye nálunk ilyen, hát karszalagot, lila karszalagot felhúzó emberek néha kikapják a zsebükből azt hinnét, hogy ők is utasok, de igazából ellenőrök és most jegyeket és bérleteket fognak kérni. Ez egészen még a 2000-es évek elején még azért nagyon ment, mostanában azért inkább így fent állnak a jegy ellenőrző készülékek mellett, de hogy ennek volt egy ilyen kultusza, kultúrája, és hogy ennek így egy ilyen nagy élménye, hogy így menekülni egyik kocsiról a másikra, például a metróban, hogy nehogy elkapjon az ellenőr, általános magyar érzésvilág.
Hát ugye a trükkmesterek. Igazából.
És ez a trükkmesterség, ez kapcsolódik. Viszont ami szerintem szép, hogy ebben a történetben igazából látunk ilyen ellenőröket, és az egyik ellenőr az maga Bulcsú, a főszereplő, aki valaha egyetemista volt, és igazából egy ilyen egészen ígéretes egy diáknak tűnt karrier szempontjából, de aztán ő úgy döntött, hogy igazából így beveti magát ide a Budapest alatti régiókba, ide ebbe a metróhálózatba. Szerintem Budapest metróhálózata egészen ikonikus. És hogy igazából ő itt egy önkeresésbe indul, vagy az énjének a megkeresésére indul, és hogy ahogyan így a budapesti járatok labirintusában így mászkálunk, úgy igazából a saját énünknek a mélyére is letekintünk, és hogy ez az egész depresszió, ami néha átlengi szerintem a budapesti látképet, az ebben a filmben egy ilyen metaforát kap, és tulajdonképpen a föld alattiság az egy ilyen depressziós életfázist is takar magában, és a Bulcsúnak van egy ilyen szimbolikus utazása, hogy igazából lát egy lányt, aki angyalnak van öltözve egy jelenetben, és hogy igazából őt kezdi el keresni, de ugyanakkor követi egy furcsa karakter, aki hát embereket gyilkol a budapesti metróhálózat alagútjaiban, és tényleg ez az, hogy így az üldözés, a párharc, a szerelem és az ideák, ennek a labirintusában mozgunk, egy nagyon szép történet, és egyébként nekem nagyon hasonlít, vagy én amikor ezt néztem, akkor nagyon sokat beszélgettünk barátaimmal egy másik filmről, ami egy amerikai film, az pedig a Donnie Darko, és szerintem nagyon izgalmas, hogy így Magyarországnak a Donnie Darkoja az szerintem a Control szimbolikában legalábbis biztosan, és egy nagyon különös darabja így a magyar filmgyártásnak, ráadásul pont a 2000-es évek elején, amiről azt beszéltük, hogy azért már a trash elkezd így felfeljönni, de ez még egy ilyen nagy csillanás. És egyébként a Nimrod Antal aztán Hollywoodba is megy, és hát például a Predators ragadozók című film rendezését is magára vállalja, úgyhogy én ezt a két művet ajánlanám.
Annyit még ide szólnék, hogyha plusz ajánlás, de ez tényleg ilyen bónusz trackként, hogy így a magyar trash világából, hogy a 2000-es évek eleje az mennyire nyomorúságos korszak volt, de hogy így valahogy az Argo című film, hogyha valaki esetleg nem látta, azért az is nagyon sok mindent át tud adni arról, hogy így, hogy milyen ez a magyar nép, szóval így egy nagyon vicces oldalról közelíti meg talán ezt a jelenséget, szóval így esetleg még ezt így lehet ajánlani, hogyha valaki a humorosabb részére kíváncsi ennek a dolognak.
Igen, én is szerettem volna még egy bónusz tracket, ami én így azért, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egyikünk sem ajánlotta. Ez az Ötödik pecsét című film, és azt gondolom, hogy ha valaki rákeres arra, hogy melyik a legjobb magyar film, vagy hogy melyik az ilyen top kategória, akkor én azt gyanítom, hogy valószínűleg az Ötödik pecsétet fogja megtalálni, vagy esetleg így még tarbél a filmeket, de abban szerintem így mindhárman így tudom, hogy meg tudunk egyezni, hogy így az ötödik pecsét így nagyon kimagasló film, úgyhogy talán így ennél nagyobb méltatást így nem is igényel, de hogy így érdemes belengetni, hogyha valaki még nem hallott róla, keressen.
Igen, rá, talán annyi, hogy ugye az nem feltétlenül a magyarsághoz kapcsolódik, de viszont univerzális értékek és nagyon fontos témákat érint. Szóval így ebben meg tudunk állapodni, hogy ez egy ugye a magyar filmkészítésnek az egyik csúcs terméke, és hát ráadásul az a Fábri Zoltán rendezte, aki a magyar filmművészetnek a legnagyobb alakja. Ez kérdés nélkül megállapítható.
Abszolút.
Igen, mi a Vágatlan Verzió nevében ezeket a filmeket gondoltuk kiemelni a magyarság kapcsán, hogyha nektek vannak kedvenceitek, bátran írjatok akár komment formájában, akár az elérhetőségeinkre, amit megtaláltok a leírásban. Köszönjük, hogy megtiszteltetek a figyelmetekkel. Sziasztok!
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 A Brazil Magyarok epizódjában a Vágatlan Verzió tagjai Ádám, Ákos és Alex ajánlottak magyar gyártású filmeket. Az epizód a Budapesti Magyar Nagykövetség támogatásával készült.